Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Hírek a Szent István Rádióban.
December 25-én délben Ferenc pápa elmondta hagyományos karácsonyi üzenetét a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről. A Szent Atya kiemelte, hogy Jézus az üdvösség kapuja, mindenki előtt nyitva áll, legyen bátorságunk belépni rajta. Továbbá újonnan felszólította a háborúban álló feleket a béke elérésére. Végül az úrangyala elimádkozása után Rómára és az egész világra áldást adott. Ferenc pápa szentesten megnyitotta a Szent Péter Bazilika szent kapuját, mellyel kezdetét vette a 2025-ös jubileumi év. Majd a karácsonyi éjféli szentmisén Ferenc pápa úgy fogalmazott: testvérem, ezen az éjjelen te vagy az, aki előtt megnyílik Isten szívének szent kapuja. Az ember és az emberiség élete is az Istennel való találkozás felé tart, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek karácsony éjszakáján Budapesten. A bíboros úgy fogalmazott: új, otthonos, magabiztos és derűs világnézet a kereszténység, és nem is csak filozófia, hanem személyes, szeretett kapcsolat az értünk emberré lett Istennel, és miatta, benne és általa egymással is. Hozzátette, Krisztus értelmet ad az életünknek, eligazít bennünket, és segít abban, hogy egymás iránt is szolidáris szeretettel éljünk. Karácsony van, szívünk tele van örömmel és hálával Isten iránt, aki elküldte nekünk egyszülött fiát, hogy megszabadítson bennünket, hogy meghívjon országába, hogy gyermekeivé tegyen minket. Köszöntötte a híveket Ternyák Csaba egri érsek karácsony ünnepén, december 25-én az Egri Bazilikában. Az ünnepi homíliában a főpásztor úgy fogalmazott: hatalmas kiváltságban van részünk. Ez az Isten gyermek az elsőszülött, aki felajánlja, hogy hozzá hasonlóan mi is Isten fogadott gyermekei lehetünk, neki pedig fogadott kis testvérei. Mint bátyánk lemond előjogairól, megosztja velünk örökségét, mi pedig vele együtt Isten szőlőjének birtokosai, országának várományosai lehetünk. Semmit sem tart vissza magának, mindenben osztozik velünk. Legféltettebb kincsét, az atyához fűződő bizalmas kapcsolatát is megosztja velünk. Mi se tartsuk meg magunknak ezt a kiváltságot, hívta fel a figyelmet az egri érsek. Vezessük el hozzá, és mutassuk be a szentségi Jézusnak gyermekeinket, unokáinkat, hogy a hit szemével felfedezzék az eukarisztikus színek alatt a köztünk lévő Jézus Krisztust. Most a karácsonyi ünnepek alatt pedig vezessük el őket a jászolhoz is, hogy megtanulják a hit szemével meglátni, hogy az a kicsi, megszületett gyermek az Isten fia. Ő a mi nagyobb testvérünk, szabadítónk és Istenünk, fogalmazott Ternyák érsek. Az idei egri éjféli szentmisét a Bazilikából nem csak a Szent István Rádió, de a Duna Televízió is élőben közvetítette, melyet Ternyák Csaba egri érsek celebrált. A főpásztor az éjféli szentmisében úgy fogalmazott: Isten gyermekének lenni a legnagyobb felismerés életünkben. Még a nem hívő ember is Isten után vágyakozik, Istent keresi, mert csak Isten tudja betölteni végtelen vágyainkat. Valóban áldott ez az éjszaka, mert megértettünk valamit karácsony titkából. Tudjuk már, hogy véget ért az emberiség éjszakája és a mi éjszakánk is. Tudjuk, hogy felkelt a napunk, Krisztus a mi Urunk. Tudjuk már, hogy nem vagyunk egyedül, Isten a mi oldalunkon áll. Jézusban testvérünk és barátunk lett. Ő Emmanuel, velünk az Isten. Nem hagy el bennünket, hanem amint megígérte, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, zárta homíliáját az éjféli szentmisében az egriesek. A viharos szél sok munkát adott a tűzoltóknak. Erős, viharos széllel érkezett meg a karácsony, az országban a tűzoltók tegnap reggel óta több száz alkalommal távolítottak el kidőlt fákat, leszakadt ágakat, igazítottak meg megbontott tetőket, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A közlemény szerint a legtöbbször Borsod-Abaúj-Zemplén, Vas és Zalavár megyében kértek tűzoltói segítséget a lakosok. Végül az időjárásról. Általában derült, gyengén fátyol felhős idő lesz csapadék nélkül, foltokban köd képződhet. A kezdetben még sokfelé élénk erős északi, északkeleti szél fokozatosan veszít erejéből. Hajnalban már csak a Nyugat-Dunántúlon kísérik élénk lökések. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet mínusz 6 és mínusz 1 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink! Karácsony ünnepe kapcsán az örömmel és szeretettel végzett munkáról Gruber Ágnes cukrásszal beszélget a szerkesztő Domán Vivien. Hivatásán keresztül pedig betekintést kaphatunk a karácsonyi sütemények világába.
Sok szeretettel köszöntöm Gruber Ágit, akivel kicsit a hivatásáról is fogunk beszélgetni, meg a karácsonyi előkészületekről és a sütemények világáról. De még ne szaladjunk ennyire előre, hogyan jött az életedbe a cukrászkodás, a sütés, mert hogyha jól olvastam, akkor nem így indult a karriered, nem ezt végezted elsőnek.
Igen, én az ELTE-n végeztem andragógia szakot, illetve interkulturális pedagógia és pszichológia szakon mesterképzést végeztem, és mikor a mesterdiplomámat írtam, akkor a szakdolgozatomat családon belül erőszakról írtam, ahol bántalmazott nőkkel voltam kapcsolatban minden nap, ami egy nagyon megterhelő időszaka volt az életemnek, és akkor ilyen terápiás jelleggel kezdtem el itthon sütögetni, levezetésképpen egy húzós tárgyalási nap után, és akkor jöttem rá, hogy ez az, amiben én igazán jól érzem magam, ami kikapcsol engem, és akkor az Instagramnak is hála egyébként, ebből ma már meg is élek, és ez a teljes munkám.
Aktív vagy a közösségi oldalakon is. Miért fontos ez az életedben? Hogyan lehet így megszólítani az embereket?
Igazából nekem ez soha nem volt egy ilyen görcsös dolog, hogy én most mindenképpen el akarok érni embereket. Nekem ez mindig egy ilyen nagyon természetes dolog volt. Én ebből soha nem csinálok problémát, hogy akkor mikor kéne posztolni, mikor érek el sok embert. Hát nekem ez mindig, ami éppen nekem tetszik, ami a lelki állapotom van, én ezt kirakom, és nagyon szerencsés vagyok, mert hogy ez itt tetszik az embereknek, és úgy néz ki, hogy ez egy jó irány. Amire én így rátaláltam teljesen véletlenül.
Kell is ez egy olyan nézőpont, hogy eljusson minden korosztályhoz, és már csak mondjuk a fiatal felnőttekhez, úgymond. Ott tartottunk ugye, hogy hobbi lett a sütés. Aztán átfordult ez a dolog. Hogyan jött ez az életedben, hogy átvette ez a fajta tevékenység az életedben azt, hogy főállásként csinálod?
Most már igen. Egyetem után én elkezdtem dolgozni egy alapítványnál, mint szakmai asszisztens, akkor még nagyon messze voltam egyébként a sütéstől, akkor még csak tényleg hobbi szinten csináltam, és ahogy így Instagramon egyre több követőm lett, úgy jött az igény arra, hogy szeretnének rendelni. És akkor elgondolkodtam, hogy hát ha ennyi ember szeretne rendelni, akkor lehet, hogy megérné így ezzel foglalkozni. Akkor így elkezdtem így ezen gondolkodni, hogy ez így hogy lehetne, hogy mennyire lenne hozzá kedvem, és ahogy így dolgoztam ugye teljesen más szakmában, egy irodai munkám volt, akkor rájöttem, hogy az nekem nem való, hogy én nem tudok 8-tól 4-ig irodában ülni, és hogy nekem valami pörgősebb munkára lenne szükségem. És akkor mondtam, hogy jó, akkor cukrászat, de hogy azt csak úgy szerettem volna, hogy a saját vállalkozásban tudom ezt csinálni, mert nekem ez a kreativitásról szól ez a munka. És tudtam, hogy én bemegyek egy cukrászdába, mint cukrász, akkor nekem le kell főznöm 100 krémest, 200 üzset meg kell csinálnom egy nap, és nekem ez a szakma nem erről szól. És akkor mondtam, hogy akkor ebbe az irányba szeretnék eljönni, de akkor még 4 évig dolgoztam teljesen más irányban, úgy tudtam felépíteni szépen lassan ezt a vállalkozást, és ugye volt egy 3/4 év, amíg főállás mellett csináltam a cukrászatot, tehát a vállalkozásomat, az egy nagyon húszós időszak volt, ugye abban bennem volt egy esküvőszezon is, egy 8 órás munka mellett ezt csinálni, ez nem volt egy egyszerű, de akkor értem el arra pontra, hogy akkor úgy már meg tudtam állni annyira a saját lábamon itt a műhelybe, hogy akkor fel tudtam adni a 8 órás munkámat. Szóval nekem egy nagyon kis lassú folyamat volt, amíg ideig eljutottam, de tudtam, hogy mi a cél, és úgy mentem ezen az úton 4 évig.
Mik voltak a kezdeti nehézségek? Hogyan tudtál azokon túl lendülni?
Igazából az utána járást, hogy kit kell megkérdezni. Addig volt nehéz, amíg nem találtam meg azt a szakmai segítséget, úgy a helyi önkormányzat, illetve HACCP szakemberek, akik ugye meg tudták mondani, hogy nekem mit kell pontosan csinálni, megkaptam a listát, és akkor úgy tudtam kialakítani itt a kis műhelyt, hogy volt egy lista a kezembe, és akkor már tudtam, hogy igazából mit kell csinálni. De az, hogy kihez forduljunk segítségért, ebből az a legnagyobb probléma szerintem egy ilyennek a kialakításánál.
Gondolom, hogy még mai napig emlékszel azokra az első visszajelzésekre, amit kaptál. Van esetleg olyan, ami emlékezetes számodra?
Igazából nekem az összes az. Tényleg annyira jó érzés ilyen visszajelzéseket kapni, hogy soha nem ettek még ilyen szép tortát. Legyen ez csak egy szülinap, szóval nem kell feltétlenül esküvőbe gondolkodni, de már egy szülinapnál is annyira jó érzés ilyet visszakapni, hogy ilyen jót még soha nem ettek, és nekem az összes ilyen kis e-mail, akárha csak egy szó vagy egy komment, nekem ez mindig annyira erőt ad, hogy jó az, amit csinálok, és jó irányba haladok.
Az embert a munkájában és a hivatásában pontosan ezek a visszajelzések motiválják. Van esetleg még valami, amiből te erőt merítesz és motivációt nyersz?
Az, hogyha már egy torta így elkészül, és egy kicsit úgy más, mint amit eddig csináltam, vagy más, amit így az ember az interneten lát, nekem az mindig egy ilyen motiváció. És hogyha emellé még kapok visszajelzést így az emberektől, tényleg ez erőt ad. Az is jó érzés, mikor én nagyon sok mindent így kitalálok így magamtól, hogy milyen díszítés hogy mutatna jól, és én tudom magamról, hogy én ezt így én találtam ki. Volt már többször olyan, hogy kaptam egy másik cukrásztól készült tortáról képet, ami olyan volt, mint az enyém, és akkor azt kérték, hogy egy ilyet csinálj. De hogy én ezt pontosan tudtam, hogy ő azt rólam nézte le, mert hogy azt én találtam ki. És amúgy nekem még ez is jól esik, amikor így láttam, hogy mások ugye mégis lemásolják a munkámat, de hogy én ezt úgy fogom fel, hogy azt másolom le, ami szerintem jó. És nekem ez is egy ilyen pozitív visszajelzés egyébként.
Ez is egy dicséret. Említetted a beszélgetésünk elején, hogy nem szerettél volna egy számítógép mellett ülni egy irodában, úgyhogy egy olyan munkát választottál, ami egészen más, hogy néz ki, és igazániból nem csak a hétköznapjait, hanem az egész éved más, hogy néz ki, mint mondjuk annak, aki úgymond idézőjelben normál munkát végez, és 8-kor bemegy, és 4-kor leteszi a lantot, és becsukja az ajtót, és te azért valamennyire haza is viszed ezt, gondolom az e-mailek kezelése, kliensek. Hogyan néz ki egy éved?
Nálam a nyár az teljesen a munkával telik, ott igazából nincsen még hétvégém se. Mindenki azt gondolja, hogy mennyire jó vállalkozó vagyok, és én osztom be a magam idejét. Igen, ez egy részről nagyon jó dolog, de nagyon megvan a hátulütője is, hogy hiába nem kell nekem mondjuk fixén lennem 8-kor, de nem is mehetek haza 4-kor. Szóval nekem nem munkaidőm van, hanem munkám. És az, hogy ezt hogy osztom be, ez valóban csak az én felelősségem, de azért nem egyszerű ezt így beosztani, mert hogy nagyon nagy önuralom kell ahhoz, hogy és akkor ide jöjjek, megcsináljam, és akkor mehessek. De hogy ezt én nagyon szigorúan be kell osztani, hogy most én mikor mit csinálok. Pont ugye ez van az egész évre, hogy igazából nyáron nagyon sokat dolgozok, akkor tényleg annyira nincsenek szabad napjaim, óráim. Tényleg egy nagyon húzós időszak. Október az kicsit olyan lájtosabb, de ugye utána novemberben hatalmas szülinapi bulik vannak, meg akkor nagyon sok szülinapi tortát rendelnek, és utána van ilyen a karácsony időszak, ami után jön egy kicsit megint lájtosabb január, február, ott az emberek kicsit már tele vannak a karácsonyi süteményekkel. Például tavaly már áprilistól volt az esküvő szezon, szóval nagyon hamar elindult, és majdnem szeptember végéig tartott nekem most így, akkor egész végig kb. Minden hétvégén esküvőim voltak. Szóval ezzel van egy ilyen 1-2 hónap, ami egy kicsit lájtosabb, de szerencsére utána végig tele vagyok munkával.
Egy egyszerűbb tortát, hogy úgy mondjam, azt nagyjából annyi idő elkészíteni, mint a háziasszonyoknak, de azt a laikusok vagy a hallgatók nem tudhatják, hogy egy ilyen esküvői tortában mennyi munkaóra van. Ezt lehet-e tudni esetleg, hogy te hogyan dolgozol egy-egy ilyennél?
Nehéz kiszámolnom. Igen. Egyrészt, hogy milyen az igény a tortának, meg nekem mindig úgy van, hogy van egy nap, amikor lesültem az összes heti piskótát. Másnap töltök, harmadnap pedig díszítek. Szóval igazából ezért nehéz megmondani, hogy körülbelül mennyi idő egy torta, plusz most már észreveszem magamon, hogy mondjuk kétszer olyan gyorsan dolgozok, mint mikor elkezdtem, szóval magamhoz képest is nagyon gyorsul az idő. Az esküvői tortával azért azért én is megküzdök, szóval azért nagyon sok munka van benne. Nyilván tapasztalat sokat segít, hogy gyorsulok, de azért még így is idő, míg az ember tényleg úgy megcsinálja, hogy elégedett legyen, és ki tudja adni a kezéből.
Hálás vagy ezért a döntésért, hogy ezt meghoztad, hogy akkor mégsem abban helyezkedsz el, amit elvégeztél, hanem hogy a saját utadon elindultál?
Én azt gondolom, hogy én soha nem voltam egy jó alkalmazott, úgymond, mert hogy én mindig is azt kerestem, hogy én hogy tudok egy munkába megjelenni, ami nem biztos, hogy annyira jó egy olyan cégnél, ami nem úgymond rólam szól, és hogy nekem ez a lényeg, hogy én most itt nagyon ki tudom magamat élni, a kreativitásomat. Én nagyon kreatív embernek vallom magam, és mindig zavart, mikor ez úgy nem tud megjelenni a munkámban, illetve az, hogy itt tényleg van látszata annak, hogy én mit csináltam ma. És hogy én azt hiszem, hogy kézzel fogható, hogy na, akkor én most nézd, ezt csináltam egész nap. Meg az, hogy magam óra vagyok, ez egy fantasztikus dolog, és én úgy gondolom, hogy ez volt az az út, ami nekem rá kellett találnom. Mindez 5 év egyetem, meg az utána a 4 év munkával, hogy én ide eljuthassak. És ez kellett ahhoz, hogy én itt legyek ma, ahol most vagyok. Mert ha elmentem volna mondjuk cukrásznak rögtön gimi környékén, vagy gimi helyett, szerintem nem az az ember lennék, aki ma vagyok. És ezért nagyon hálásak, hogy ide jutottam, és ezen az úton.
Én itt megkérem a nénit, megkérem a bátyit, ha kicsit kíváncsi, hogyan él a babcik az árvalány, figyeljenek jól rejem, panaszaim előadom én. Kérem, nekem nincsen pénzem, moziba se járok, mint a többi lányok, és ha nekük a kezükbe torta van, azért sírom el magam, mivel ahhoz sose jutok én. Jaj, de jó a habos sütemény, magyaró van az ő tetején. Ilyet én nem kapok, ha ezért zokogok, tudom, sajnálnak az angyalok. Nekem nincs apukám, anyukám, csak egy fél kifli az uzsonnál, s közbe jó édes krém illata tál felé. Jaj, de jó a habos sütemény. Édes lehet az a krémes, mit a lányok esznek,
de nekem nem vesznek, és ezért, ha álmodik a babcika, egy kis arany taxiba beleül és a mennyekbe száll. Ott a mennyországi boltba van sok ezer torta, nem kell állni sorba, sütemény csak annak szabad ennie, akinek nincs senkie, aki árva és egyedül áll. Jaj, de jó a habos sütemény, magyaró van az ő tetején. Ilyet én nem kapok, ha ezért dokogok, tudom, sajnálnak az angyalok. Nekem nincs apukám, anyukám, csak egy fél kicli az uzsonnám. S közben jó édes krém illata száll felém. Jaj, de jó a habos sütemény.
Folytatjuk adásunkat, melyben a karácsonyi sütemények világába is betekintést kaphatunk, egy cukrászhölgy hivatásán keresztül.
Jött ez az álom, volt esetleg olyan iskola, vagy tanulmány, vagy olyan dolgok, amikben megnézted, hogy akkor hogyan is lehet ez, vagy teljesen önmagadtól rátalálva egy-egy technikára, akár krémeknél, ilyesmi?
A cukrászsult az el kellett végeznem, mert ugye az kellett, hogy megkapjam az engedélyeket. De megmondom őszintén, abban nem sokat tudok itt alkalmazni. Szóval szerintem, hogy annyira hagyományos módszereket tanító iskolarendszer van Magyarországon, hogy abból nem egy hagyományos cukrászda nem nagyon tud bármit áthozni. Én azt gondolom, hogy ahol voltam gyakorlaton, onnan azért sok mindent áthoztam, akár ilyen praktikák, hogy kell tárolni a habkártyákat, hova érdemes tenni a kinyomófejeket, karikákat. Szóval igazából ilyeneket is nagyon sokat tanultam. Meg hát az internetnek a virága. Szóval az tény és való, hogy én úgy tanultam meg burkolni marcipános tortákat, hogy a YouTube-ról néztem azt, hogy ezt hogy kell megcsinálni. Szóval ez nagyon sok olyan szorgalmat is igényelt egyébként ez a tanulásukat. Meg hát ugye tényleg az, hogy rájöttem, hogy mennyi tej kell a krémbe, mennyi vaj, hogy ezeket így mind-mind magam jöttem rá, hogy mi az az állag, amit én el szeretnék kérni, amivel én tudok dolgozni. Mert hát, hogy valakinek más krém válik be, meg más válik be nekem. És ugye ezeket így mind-mind ki kellett tapasztalni így az évek során, hogy nekem mi a jó.
Vannak kedvenceid?
Én nagyon szeretem a gyümölcsös krémeket, meg hát a csokis gyümölcsös krémeket, azok a kedvenceim, de egyébként az is igaz, hogy a saját tortáimból már egyre kevesebbet teszek. Ezzel mindenki meglepődik, de hát az ember egyszerűen így már jól lakik a látvánnyal, meg úgy az nyilván teljesen más, mint a sajátodat. Nyilván meg kell kóstolni a krémeket, és akkor azt így minden nap többször megkóstolod, akkor egy kicsit már úgy nekem annyira nem újdonság, mint hogyha bemegyek egy cukrászdába, és ott mondjuk megkóstolod teljesen új ízeket.
A karácsonyi ízekkel, hogy ezt te mennyire vagy, aki elfogadja azt, hogy már a karácsony már néha már novemberben is itt van a nyakunkon?
Ennek én vagyok az első szóvívője. Én azt gondolom, hogy amilyen hamar le ki lehet állni, úgy álljunk neki a készülődésnek, mert nagyon hamar elillan az a pár nap, ami ott igazán az ünnepről szól szerintem. Én azt mondom, hogy nekünk december 1-én már a lakás az úgy fog állni, mint hogyha már szenteste lenne. Szerintem nagyon fontos az, hogy tényleg kihasználjuk ezt az időszakot, és én abszolút támogatom bizonyos kereteken belül, ne köszönjünk egymásnak november 1-én boldog karácsonnyal, de szerintem minél tovább ki tudjuk élvezni az időszakot, annál jobb.
Mit jelent neked az életedben az advent és a várakozás?
Nekem abszolút az, hogy így a családommal legyek végre, mert ugye az én családom vidéken él, és nagyon keveset tudunk találkozni, és ugye én azt várom, hogy akkor végre mehessünk Kőszegre, és akkor ott legyek a családommal. Abszolút így a várakozásról, meg a készülődésről szól, meg persze a pihenésről, hogy ne az legyen, hogy mindenki hullafáradtan beesik a fa alá, mert készülünk, főzünk, sütünk, ezért mi már megfogadtuk az elmúlt években, hogy nem arról szól a karácsony, hogy minden csillogjon, villogjon, 6 féle sütemény és 8 féle hús legyen, hanem tényleg az, hogy együtt lehessünk végre a pár napot, ezt tényleg kihasználjuk így az évben, amikor mindenki ott van egy kupacon, akkor együtt van a család, és
kicsit. És mit süt egy cukrász karácsonykor?
Csúnyán hangzik, de semmit. Régen a nagymamámmal egy mindig végig sütöttük a karácsony előtti napokat. Tényleg nálunk ilyen 10-12-14 féle sütemény volt általában karácsonykor. Tavaly egyáltalán nem sütöttem. Tavaly év az nagyon-nagyon fárasztó volt, és akkor úgy voltam el, hogy én most szeretnék egy kicsit pihenni, és akkor, ahogy kiléptem a műhelyből, mondtam, hogy akkor nem szeretnék sütő közelébe menni, de érdekes, most idén nagyon nagy terveim vannak, hogy miket szeretnék majd sütni otthon a családdal. Mindenképpen egyszerű süteményeket szerettünk otthon csinálni, ami hamar megvan, de így együtt. És akkor nálunk is arról szól, hogy akkor együtt sütögessünk ott az ünnepek előtt. Ugye vidéken szokás, hogy akkor ezt is szétosztjuk így a barátok, ismerősök között, és akkor cserélgetünk recepteket, és akkor jövőre eltesszük, hogy akkor mi is mit szeretnénk még kipróbálni a barátok által kapott receptekből.
A karácsonyod kicsit a megnyugvás, a pihenésről fog szólni a családról, főleg azért, mert a nyár egy intenzívebb időszak volt számodra, viszont azért lehet még tőled rendelni. Ott milyen süteményeket készítesz, mert azok nem nevezhetőek a hagyományosnak.
Igen, általában olyan süteményeket készítek, amik ilyen becsomagolható a kicsi celofán csomagba, és akkor azt így lehet akár ajándékba eltenni karácsonyra. Kicsit ilyen hullámosabb, de mégis nem annyira elrugaszkodott ízeket próbálok behozni a választékba. Már finokat, mézes kalácsot nagyon szépen feldíszítve, különböző kukikat szoktam. Meg minden egy sütibe próbálok belecsempészni egy kis karácsonyi külsőt, hogy az így minden süti megjelenjen, hogy kis csizma forma, kis mézike forma, hogy ember elnéz, és akkor látszódjon, hogy ez egy karácsonyi sütemény, és az eltarthatóság is fontos ugye ilyenkor, mivel nem dolgozok közvetlen karácsony előtt, meg nem szeretnék ilyen beiglis irányba elmenni, kicsit azért új hullámosabbnak tartom magam. Cukiságra próbálok így, ami tényleg egy ilyen kis elbűvölő karácsonyi ajándék.
Igen. Az adásidőnk végéhez közeledve arról szeretnélek kérdezni, hogy milyen jövőbeli terveid és céljaid vannak már, ami elárulható.
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mostában is egyre többet gondolkodok ezen. Én most így nagyon jól érzem magam ebben a szituációban, hogy úgy érzem, hogy ugye 3 éve megy most már lassan a műhely, és most jutottam el arra a szintre, hogy úgy gondolom, hogy megvan a tökéletes egyensúly a szabadidőm, illetve a munka között. Ez nagyon sok időmbe telt egyébként, mire én ideig eljutottam, és ezt én most nagyon-nagyon élvezem. És ugye ezért én egy kicsit most itt nehezen lépek ki ebből a kényelmes helyzetből. Egy időben szerettem volna cukrászdát nyitni, ezt most egy kicsit hanyagoltam, ezt az álmot úgymond, mert ez egy nagyon ideális helyzet, amiben én most benne vagyok, hogy ugye azt csinálom meg, amit megrendelnek, nincsen feleslegem. Találkozok emberekkel, nagyon kedves emberek jönnek ugye mindig a tortákért, és igazából most annyira boldog vagyok, hogy úgy gondolom, hogy engem ez most mindenféle szempontból teljesen kielégít, de azt is érzem, hogy tovább szeretnék még lépni, de azt még egyről nem tudom, hogy milyen irányba és hogy hova. Azt gondolom, hogy ez majd ide jövő ugyanúgy, mint ahogy erről útra is valahogy ráléptem véletlenszerűen, talán majd megjön az a sugallat, ami megmondja, hogy hova kell tovább mennem. Ez még kicsit várat magára.
De a karácsonyra, illetve az adventre mindenképpen a pihenés és a megnyugvás a terv és a cél. Van esetleg olyan üzeneted, amit azoknak a fiataloknak üzennél, hallgatóinknak, illetve különösen azoknak, akik szeretnének a saját lábukra állni, de még hiányzik nekik az a utolsó löket, az a nehéz pillanat, amikor úgy el kell dönteni, hogy két dolog között, hogy választok, hogy a hivatásomat választom, vagy valahogy boldogulok, mert sokszor ez egy nehéz út.
Nem egyszerű, de ki kell lépni a komfortzónából. És igazából szerintem ez az a kicsi dolog, amit nagyon-nagyon nehéz meglépni, de muszáj, és hosszú távon remélhetőleg mindenkinek ez pozitív visszajelzés fog hozni. Tudom, hogy nem egyszerű, de be kell vállalni azt, hogy kilépek a biztosból a bizonytalamba. Meg kell próbálni, mert esetleg úgy alakul, hogy nem is jön össze. Nem élem le úgy az életemet, hogy nem tudom, hogy mi lett volna, ha. Hanem tudom, hogy én megpróbáltam, amit kellett, én ezt beletettem, és azt, hogy az élet mit hoz, azt mi úgyse tudjuk. De amit mi megtehettük, azt megtettünk, és tényleg kicsit néha választani kell a rögösebb utat, de ki tudja, hogy mi van a végén, és meg kell nézni.
Kedves hallgatóink, karácsony ünnepe kapcsán az örömmel és szeretettel végzett munkáról Gruber Ágnes cukrásszal beszélgetett a szerkesztő Domán Vivien.
Mit annyira vártunk, most semmi se fontosabb. Készül a szívünk, minden más várhat, nincs nálunk boldogabb. De üres az ünnep, ha csak magunkat látjuk, s az ünnepelt nincs sehol. Nélküle semmit nem ér a karácsony, hisz minden csak róla szól. A legnagyobb ajándék, amit ember kaphat, a szeretet csodája, mint a mennyből nekünk adta. Kicsi Betlehemben, rongyos istálóban, ott fekszik a gyermek, kihűk földalkotója, ki érti ezt? Valaki mondja meg, karácsony mit jelent? Szívünk, csak nagyokat nézünk, széttárva két kezünk. Valaki eljön a mennyből, él és hal értünk, megmenti életünk. Ki ez az Isten, ki így szeret minket, mindent remél és hisz. Megérti szívünk, karácsony titkát, a szeretet mindent visz. A legnagyobb ajándék, amit ember kaphat, a szeretet csodája, mint a mennyből nekünk adtak. Kicsi Betlehemben, rongyos istálóban, ott fekszik a gyermek, ki végföld alkotója. A legnagyobb ajándék, amit ember kaphat, a szeretet csodája, mint a mennyből nekünk adtak. Kicsi Betlehemben, rongyos istálóban, ott fekszik a gyermek, ki végföld alkotója. Ki érti ezt? Valaki mondja meg, karácsony mit jelent?
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Műsorunkban Takács Alajos, Sajó Szentpéteri plébános mesél életéről, hivatásáról. A riporter Papildikó.
Az első plébánosi helye az már egy hosszabb időszak volt, 1980 és 88 között Sajó püspöki. Úgy gondolom, hogy minden lelkipásztor várja azt a pillanatot, hogy végre azt, amit tanult meg, más papoktól látott jó gyakorlatot, azt most már úgymond főnök nélkül, de meg tudja valósítani. Milyen emlékeket, élményeket őriz az első szolgálati helyéről?
Sajó püspökinél is az fordult elő, mint a salgótárjáni káplánkodásomnál. Ismét meghalt egy pap, helyezések jöttek, és akkor a Sajó püspöki plébánost elhelyezték, és az ő helyére helyeztek engem. Ez akkor, hát most is, egy kicsi falu, 750 lelkes volt, és körülbelül 100 lélek volt, aki református volt, tehát 650 katolikus lélek, de azzal figyelmeztettek, mikor oda kerültem, hogy itt szeretik a papot feljelenteni. Azt nem tudom, hogy onnan érkezett a feljelentés ellenem Egerbe, ami meglepő is volt egy kicsit, majd amikor megkaptam a kinevezést, hazalátogattam, egyszer édesanyám mondja, hogy nem is mondod, hogy plébános lettél? Hát mondom, nem, hát mi, nincs abban semmi különösebb dolog, meg nem tudom én. És akkor ő mondja, hogy Hát ők eljönnének hozzám, édesanyám meg édesapám, segíteni a plébániát rendbe tartani, ne legyen külön házvezetőnő. Erre egy kicsit rábeszélte az ő plébánosuk is. Bennem egy kicsi lelkiismeret hurdalást jelentett, hogy egyedül vállaltam én ezt a papságot. De a szemináriumi lelkivezetőnk arra is rávilágított, hogy a jót ne folytsuk bele senkibe. És hát, ha jót akarnak ezzel a szüleim, és akkor elfogadtam. Hát aztán már a végén én mondtam nekik, hogy hát ha el akarnak jönni, akkor most jöjjenek, ne fél év múlva, vagy nem tudom én. Összepakoltak, és eljöttek, tényleg nagy segítségemre volt. Számomra nagy jelentőségű, hogy házszenteléskor, tehát vízkereszt után, az elődöm is járt házat szentelni, és én is ígértem, hogy elmegyek házat szentelni, és gyakorlatilag személytől személyig megismertem az egész falut. Hát ez egy akkora nagy ajándék volt, de hát kisfalu, akkor azt megtehettem, pláne fiatalon. Jó kis hittanos csapat volt, ott nyáron esküvők is voltak, akár 8-10 is, tehát voltak azért fiatalok. Hát pár év múlva, nem is olyan sokára, talán 2-3 év múlva a szomszéd falu plébánosa bárébe, plébánosa beteg lett, és akkor hozzám csatolták, majd szintén vagy 2 év múlva a serényfalvi plébános is beteg lett, és mind a ketten meg is haltak rövid időn belül, és Serényfalva is a Sajó-Szentpéteri plébániához tartozott. Szép emlékeim vannak onnan is, mind a három faluból.
1988-nál járunk, még mindig a rendszerváltás előtt, és ahogy a papi elmondatából is így megmaradt nekem a hűség meg a közösség, ez a két szó. Én úgy gondolom, hogy egyházi közösségépítésnek még annyira nem jött el a virágkora ebben az időszakban. Viszont a következő évek, 88-89, nyilván a rendszerváltás után, Bátony terenye azért már egy nagyobb lehetőséget biztosított erre 94-ig. Ott milyen közösségek alakultak?
Most Bátony terenyének hívjuk, de érdekes az a helyzet, két faluból tevődik össze, Kisterenye és Nagybátony. És Nagybátony például az Egri Egyházmegyéhez tartozott. Én még Kisterenyére is úgy kerültem, mint Rozsnyói Egyházmegyés. Tehát az pedig a Rozsnyói Egyházmegye az Esztergomi Egyházmegyéből lett kiszakítva, és a szomszéd falu, Mátraverebé például, akár Szentkút is, az pedig már az Esztergomi Egyházmegyéjé volt. Tényleg nagyobb volt a kihívás, most gondolok arra is, hogy Kisterenyén gimnázium is volt. És szinte a kezdetek kezdetén meghívtak nem vallásos közösségekbe, mentálhigiéniás csoportba. Később majd a gimnázium igazgatója is, a felesége is egy ilyen értelmiségi kört is létrehozott, és nem is tudom, talán havonta is találkoztunk, és jó beszélgetések voltak, de itt azért nem léptünk előbbre. Tehát elmondta mindenki, hogy hol kirándult, vagy mi történt, vagy nem tudom én, de olyan személyünket érintő dologról nem volt szó. Viszont, és akkor itt térek vissza, hogy megkerestek korábbi salgótarjáni barátok, konkrétan Parditka Imreék, ott volt vagy 5 gyermek, és mind vallásukat gyakorlók, hogy Magyarországra jön, Iszka-Szentgyörgyön lesz egy kurzió, és ők erre szeretnének engem meghívni. És volt olyan a barátságunk, hogy én igent mondtam rá, és 89-ben, tehát 88-ba kerültem oda, és 89 áprilisában már részt vettem ezen a kurzión.
Te tudta akkor, hogy mit jelent ez a kurzió mozgalom, hogy ez miből áll?
Nem. Nem.
Semmit, csak így vakon beleugrani, hogy ha valaki jó ismerős azt mondja, hogy ez jó, és gyere, mert jó lesz, akkor...
Ők Ausztriában vettek részt a kurzión, tehát ők tudták, hogy mi a kurzió, de általában, ami ott történik, arról nem sokat beszélnek, és szenvedtem is, mert Salgótarjánban vádoltak azzal, hogy én a bulányi közösséghez tartozok, meg mennyire katolikus ez, tehát akkor már kezdett Magyarországra jönni különböző irányzatok is, és akkor, tehát nyilván nem akartam eltérni az egyházi dolgoktól, de aztán Kaszka lesz, hogyha a papa lelkivezető, a beszédeit fordították, és az oltári szentségről szóló beszéde az annyira fergeteges volt, és szóval gyakorlatilag kikapcsolt. Hát aztán próbálkoztunk mi is, de az elég vélszegény próbálkozás volt. Majd 1990-91-ben szerzetesek visszajönnek külföldről Magyarországra. Böjti Tamás jezsuita atya meghívott egy szemlélődő ima lelki gyakorlatra, és gyakorlatilag most visszatekintve, fantasztikus dolognak tekintem, az nagyon megérintett, és én szerintem Gonzága Szent Alajos is jezsuita volt, és gondoskodott nekem egy jezsuitáról. És papi életem derekát ő vele, hogy úgy mondjam, élhettem, vagy az ő szellemiségébe, lelkiségébe élhettem, hát ez számomra felfoghatatlan ajándék.
Kurzió így a beszélgetésbe többször vissza fog még térni, de a papi hivatása, a lelki pásztori szolgálata Kurzió kapcsán változott?
Mindig azt szerettem volna, hogy ami a papi hivatásomhoz tartozik, vagy éppen a plébánosi feladatokhoz, vagy bármilyen az érsek úr által kijelölt területhez, az az elsődleges, azt teljesítsem. Viszont úgy fogalmaztam, hogy a Kurzió a szívem csücske. Tehát az egyházmegye papja szerettem volna mindig maradni, vagy tehát azt a szolgálatot ellátni. Az az elsődleges küldetésem, de hát Istennek mellette sikerült a Kurzióban is.
Nagyon-nagyon aktívan, hosszú éveken keresztül lelkivezetője volt a Kurzió mozgalomnak.
Hát igen, gyakorlatilag 20 éven keresztül. 1994-ben választottak meg a Kurzió lelkivezetőjévé. Mindig voltak nehéz feladatok. 95-ben szerveztük az első Kurziót. Úgy terveztem, hogy tavasszal kettőt, ősszel kettőt, két férfi, két női, aztán majd bejött a nyárra a Miskolci Kurzió, mert pedagógusok nem tudtak eljönni tavasszal és ősszel, tehát már 95-ben is tavasszal, illetve hát talán februárban férfi kurzió, és utána egy-két hétre a női kurzió, aztán március vagy áprilisban a következő férfi kurzió és női kurzió. Ennek az a jelentősége, hát egyrészt hét múlva lesz a kurzió is, még vagy ott jelentkezőben csak. De volt Egerben is már a fájdalmas anyaprébánián egy férfi közösség, akikkel találkoztunk időnként, hét hetente talán, ott pedig nagyon jó ifjúsági csoport volt a fájdalmas anyaprébánián, és ebben a férfi közösségben elmondtam a fájdalmamat, hogy a jövő héten indulna a kurzió, és nincs jelentkezés. És megtört a jég, és 21-en vettek részt az első férfi kurzión. Hát aztán ők meg már küldték a feleségeiket, és női kurzión részt vettek, aztán majd küldték a férfiakat is. Még megjegyzem, hogy majd Ágfalvi Antal atya is részt vett a kurzión, és talán érsek úr biztatására ő tartott már Egerbe kurziót. Ezért mi általunk tartott első férfi kurziót harmadik kurziónak neveztük el, mert sorba megy mindegyiknek van száma, és onnantól kezdve harmadik férfi, harmadik női, negyedik férfi, negyedik női, stb. De ennek a lényege, érsek úr azt kérte, hogy mielőbb leszakadni a budapestiekről. Tehát a vidékiek nehezen fogadják el a budapestieket, vagy a távolról jövőket, mondhatnak akármit, vagy nem tudom én. A két férfi, két női kurzió után megtartottuk a úgynevezett grémiumi gyűlést, és választottunk embereket. Az nagyon intenzív időszak volt az ő részükről is, meg az én részemről is, mert aztán meg kellett hívni őket munkatársképzőbe. És személyesen elmentem hozzájuk. Például Kazincbarcikára is eljöttem. Hát ezeket megdöbbentette, hogy egy pap eljön ide, hogy megkérje minket, meg nem tudom. Szóval az akkor egy fénykora indult a kurziónak. Ez a 90-es évek, tehát második fele. Utána mindig volt azért küzdelem a résztvevők meghívásával, de szóval ment azért, és 2001-ben érsek úr helyezett a Fráter György gimnázium lelkivezetőjének. Az egy elég nehéz időszak volt katona a frontvonalban, és úgy éreztem, hogy ez 2004-ben mindent a gimnáziumért. Tehát azzal bízott meg az érsek úr, itt semmi leágazás nem lehet, és ekkor mondtam le a kurzió vezetéséről. Tehát amit korábban is említettem, hogy elsőbb az egyházmegyei feladat, és ha még szívem csücske is a kurzió, az szenvedhet hátrány, de a feladatot.
Kurzió jubileumát ünnepeljük idén. Nagyon sokat beszélünk a kurziónak a fénykoráról. Minden lelkiségi mozgalomnak, minden közösségnek van egy felívelő időszak, a fénykora. Hol tart ma Lojzi atya véleménye szerint a kurzió?
Kezdetben hasonlítottam magamban a kurziót a gyors úszáshoz. Azért is próbáltam minél több kurziót szervezni, mint a gyors úszó, mikor közeledik a falhoz, kell lendület, hogy meg tudjon fordulni. Tehát lendület kell ahhoz, hogy tudjunk tovább haladni. Kétségtelen, ezt a lendületet a mai világban nagyon sok minden megtöri. Tehát nem tudom én, lehet a szajnában is úszni. Hallottuk, hogy mennyi problémával, meg egyéb bajokkal. Sajnos a világot ma szinte ehhez hasonlított. Kérdések voltak, hogy 22-ben volt a népszámlálás. Az korábbi népszámláláshoz képest a katolikusok száma milyen arányban csökkent, és hogy miért ez. Én szerintem sok minden magyarázatot adhatnak, de szerintem a legfőbb magyarázat, múlt héten volt valaki keresztlevelet kérni. És ahogy állítom ki neki a keresztlevelet, mert keresztszülő szeretne lenni, megjegyzés rovatban ott van, hogy első áldozáshoz járult 2007-ben. Akkor már én voltam itt a plébános. Mondom neki, hogy akkor téged én áldoztattalak meg először. Meggyóntattalak. Azóta gyóntál-e? Nem. Nem kérdeztem, de ő mondta, hát nincs bűnöm. Tehát azért vagyunk kevesen. Mert valahogy elterjedt a világba, de én szerintem a családok, a rokonaim gyermekein is látom, hogy gyakorlatilag akármit csinálhatnak, nincs büntetés. Nincs a bűntudat. Hát Jézus ezt ígérte, szóval megszabadít bennünket a bűntől. Tehát nem kell ez a szabadság. Hát most különös tapasztalataim vannak a kórházban azért. Két ágyas szobákba kerülök, amikor kapom a kemót, és a bemutatkozásom, Takács Alajos vagyok, római katolikus plébános. És én szerintem ma már minden katolikusnak úgy kellene bemutatkozni, pláne ha bekerül egy közösségbe, hogy XY vagyok, római katolikus vallású. Mert ez elindít egy beszélgetést. Ez már valami alapot ad. Tehát ott is, a kórházban, rögtön azt mondja egyik beteg, akivel voltunk, mert két ágyas szoba, tehát csak egyedül, akkor magának biztos könnyebb. Akkor én nem annyira éreztem, hogy miért könnyebb, de aztán rájöttem, hogy mondja, hogy milyen nehéz a vegetáriánus étkezésre áttérni. Majd a felesége mondja, hogy beszélj az orvosa, hogy ezt az étrend kiegészítőt szedheted el. Tehát van egy zárt szoba, ahol esetleg ezek segítenek, de nincs menekülés. Nekünk viszont Jézus Krisztus ajtót nyitott. Most legutóbb, hál' Istennek, hát nagyon súlyos beteg, szintén két gerinc golyája közül vettek ki egy daganatot, de nem tudják a gerincét rögzíteni. Tehát csak hanyat tud feküdni, vagy kicsit egyik oldalra fordulni. 43 éves. Szóval beszélgetés volt, tán eljutottuk oda, hogy megkérdeztem, és meg vagy-e keresztelve? Mondja, hogy nincs. Bár beszéltek aztán már egy keresztanyáról, és akkor, hát amikor eljöttem akkor, és a keresztséggel mondom, hát kéri, és megkeresztelhettem. Nem mondom a bemutatkozáskor, hogy katolikusba vagyok, ezekre a témákra nem kerül sor. És én el tudok képzelni munkahelyeket, hogy lehet, hogy majd két nap múlva, három nap múlva, de hogy van ez? Hogy lehet keresztelni? Vagy bármi. De ha nem tudja, hogy mi vagyok, akkor nincs kérdés.
Fontos a bemutatkozás, meg hát azt a feladatot kaptuk, hogy hirdessétek, akár alkalmas, akár alkalmatlan, de szerintem nincs olyan, hogy alkalmatlan lenne tanúságot tenni Jézusról. Bátony terenye. Szó volt arról, hogy igazából egyházi közösségeket még annyira nem lehetett kialakítani, viszont így a városban értelmiségi réteggel is sikerült olyan közösséget, meg olyan kapcsolatot, előadásokat hallgatni, megtartani, ahol jó kapcsolat alakult ki, és nem véletlen, hogy a város díszpolgárává választották. Mennyire érte váratlanul ez a kitüntetés?
Természetesen váratlanul, mert azért ilyenre nem érzem én magam alkalmas, vagy szóval meg rövid ideig is voltam ott. De biztos, hogy kellett az a személy, aki a városnak három ízben is polgármestere lehetett. És amikor ott voltam, úgy szervezte a minisztránsokat. Mindig volt 7-8, vagy majd amikor a cserkészetet is megalakítottuk, létrehoztuk, abban is szóval fő valahogy nagyon tud szervezni, tehát nem véletlenül lett ő polgármester is. Nagyon fáj, hogy egy kislány, a templomtetőt renováltuk, és én szerintem 50 forintokat kapott, talán jó maga viseleteért, vagy tanulmányi eredményeiért, és én szerintem sok-sok 50 forintot, talán még 200 000 forintot is, ilyen 50 forintosokból behozott arra a templom renoválásra. Az általános iskolába járó felső tagozatos kislány, és sajnos már a nevére sem emlékszem. Nem tudom, mi van vele. Ilyen szenzációs élmények is érik az embert.
Takács Alajos sajószentpéteri plébánossal Pap Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciáról.